Második kötet, első fejezet. Párizs megtelt lengyel menekültekkel. Mióta az oroszok elfoglalták Varsót, egyre gyakrabban lehetett azt a különös látságú szláv beszédet hallani a bulvárokon, amelyet a fül más szláv nyelvek hangzása közt azonnal megismer. A szalonokban lengyel arisztokraták bukkantak fel, új neveket kellett megtanulni. Az utcán lengyel rokkantak, koncsorogtak, elvesztett hazájuk fájdalma elveszett a tömeg közönyében. Őt sem nagyon érdekelték. Ezer más dolog volt, ami érdekelte, de legfőként kettő. Isten és a zongora. Adél grófné elutazott, vissza kellett térnie öreg férjéhez az alpesi kastélyba. Utazása előestéjén kiszökte Grenelbe, messze túl a külvárosi házakon is egy szajnaparti kis fogadóban bújtak elbúcsúzni. A grófné beszélgetés közben ezt mondta. Most soká nem jöhetek Párizsba, és más asszony az én helyemen megeskedne, hogy nem fogsz megcsalni. Én nem eskedlek, mert úgyis meg fogsz csalni. Ne szólj. Meg fogsz csalni. Túlságosan szép és túlságosan híres vagy ahhoz, hogy az asszonyok békén hagyjanak. Inkább beletörődöm előre, akkor nem fáj annyira. Ha majd megint Párizsba jövök, nem fogom kérdezni, mit csináltál, te pedig ne beszélj majd róla. Rendben van? Helyes. Most csókolj meg. Korlátlanul tomboló odaadással búcsúztak, egymás ölelésében telhetetlenül gyönyörködve. Másnap a grófné elutazott, és ő gazdátlanul maradt vágya elől a zongorához, és a szentszimonistákhoz menekült. A zongora nehezebben adta titkait, mint a nő. De most már ő volt az úr. És ha úgy érezte, hogy életében most másodszor tanul zongorázni, mégpedig egy eddig ismeretlen hangszerem, akkor már kezdte érezni azt is, hogy másodszor is megtanult, és meghódította a zongora után a benne lakó titokzatos démont is. Azok a hosszú-hosszú órák, amelyeket gyakorlással töltött el, egy nap sem múlt el új felfedezés és új diadal nélkül. Ha visszanézett arra az útkereszteződésre, ahol Paganini sátáni tudása új ösvényre indította őt is, már alig látott vissza. Valaha Paganinit akarta utolérni, ma már nem ez a vetélkedés ösztökélte, hanem az az izgalom, hogy zongoráján a kifejezési készség olyan birodalmaiba jutott el, ahová rajta kívül még nem jutott el senki. Valaha egész valóját megrázta az a Closet című fantázia, amelyet az ördöngős olasztól hallott. Most már a maga új zongora nyelvén vetette kotta papírra ugyanezt a meghökkentő harangjátékot. De már le is nézte, sokkal többet akart. A távolság megtisztította benyomásait a hihetetlen hegedűsről, és most már tisztán látta, hogy ebben a torz lángelmében egy ordenáré, állathang utánzó sarlatán keveredett el egy olyan prófétával, akit a végtelenség szállott meg. És ő ezt az utóbbit akarta saját magában megkeresni, a végtelenséget, az örökké valóságot, az Istent. Egy ideig a szentszimonisták jámbor és furcsa összejövetelében reménykedett. Talán ha azon az úton tovább vezetik, amely álmodozó világépítésökben a művészetet az Istenivel azonosította, meg fogja találni a lelkendezve keresett harmóniát. Gyakran elnézett hozzájuk, és ott találkozott azzal a német íróval is, akit már többször hallott emlegetni. Ennek Heine volt a neve, düsseldorfi zsidó családból eredt, és szemmel láthatóan sémita arcán valósággal világított és cikázott a gúnyos elmeél és a szellem. Szóba elegyedtek. Heine mulatságos, éles kesernyés társalgása rendkívül vonzotta. A német költőt nem a lelki harmónia sóvár kutatása hozta a szentszimonisták gyülekezési helyére, hanem a hírlapíró eszes kíváncsisága. Egy szép napon, amikor Enfanten atya azt kezdte magyarázni, hogy a világon csak akkor lesz rend, ha őt bízzák meg kormányalakítással, a magyar zongoraművész és a német költő egymásra néztek. Aztán szép csendesen elmentek. Nem sokára azt olvasták az újságokban, hogy a rendőrség kezdi piszkálni az új szektát. Sőt, mikor megint új gyűlőhelyet béreltek a Tébú teremben, a rendőrség rajtok ütött, és Barulval együtt, aki éppen prédikált, minden vezetőjüket letartóztatta. A hivatalos eljárás osztályellenes izgatás és kommunista tanok hirdetése alapján indult meg ellenük. Jézus Mária, hüledezett Liszné, ha téged is letartóztattak volna. Mindig mondtam, hogy ne járj ezek közé a hóbortosok közé, de soha se hallgatsz rám. De ezt inkább csak felületesen zsörtölődve mondta, hogy éppen mondjon valamit. Mostanában derűs volt és elégedett, bár nem beszéltek róla egy szót sem, az anya szemével meglátta, hogy fiával nagy változás történt. Ezt megkönnyebbülten tudomásul vette, és minden nagyobb családi jelenet nélkül belenyugodott, mikor Franci közölte vele, hogy meggondolta a dolgot alaposan, és a Delarue lányt semmi esetre se fogja elvenni. Még egyszer kiment a szentszimonistákat megnézni, most már csak kíváncsiságból. A Rue Ménimontan egy kertes házában találta őket, ide vonult vissza Enfanten atya 40 hívével, akik között most már asszonyok is voltak. Valamennyien ott laktak a házban. A cselédség intézményét eltörölték, a padlósúrolás, felszolgálás és ruhakefélés munkáját felosztották egymás közt. Kék ruhát hordtak valamennyien, csak Enfanten atyának volt saját formaruhája. Ő fehér nadrágban, piros mellényben és kékes lilaszínű tunikás kabátban pompázott, Kenet teljesen magyarázva, hogy a fehér szín a szeretetet, a piros a munkát, a kék pedig a hitet jelképezi. A piros mellény hátul gombolós, hogy soha ne vehesse fel egyedül, és a testvériség kifejezése véget már az öltözködésnél is másra szoruljon. Százan és százan tódultak megnézni szerdán és szombaton az együttes étkezéseiket, amelyekhez közönséget is bebocsátottak. A világot megváltó rajongás kezdetéből egyszerű kutyakomédia fejlődött ki. Francit ez most már közömbösen hagyta. Istent és világ felfogását szomjazó vágya már új forrást talált azóta, megismerkedett Lamennais atyával. A híres papról már régóta sokat beszéltek és vitatkoztak Párizsban. Kivált a júliusi forradalom óta vert fel nagyport a Faubourg Saint-Germain szalonjaiban, hogy Lamennais atya emlékirattal fordult a pápához, ő és még néhány előkelő pap vissza akarták állítani a pápaság igazi uralmát, a katolicizmus világra szóló megdicsőülését. Lapot is alapítottak, amelynek Avenir volt a címe. Ez a lap rohamosan divatba jött, és az egész országban mindenütt egyesületeket alapítottak a Lamennais eszméi érdekében. Francit író barátai vitték el az Avenir szerkesztőségébe, mert mindenáron ismerni akarta. Szűk kis szobába kopogtatott be, rendetlen papírosok tömege előtt tintafoltos íróasztalnál ült a kormány réme, az ország felforgató abbé. 60 esztendősnek tetszett, első pillantásra heves és konok ember benyomását tette. Azért jöttem, atyám, mert szeretném tudni felfogását a művészetről. Az abbé kutatóan éles szemmel ránézett. Maga jó katolikus fia? Attól félek, felelt mosolyogva a fiatalember, senkinek sincs joga magát jó katolikusnak nevezni. Minden esetre szeretnék az lenni. És művész vagyok, hogyan kapcsoljam össze a kettőt, erre tanítson meg atyám. Mit olvasott eddig tőlem? A Hívő szavai című kötetet, és attól el vagyok ragadtatva. A vallás szüksége, sőt a vallás uralmának szüksége, ez az én lelkemből szól, de a művészet az, ami... Az abbé már is belevágott. Éles esze nyilván most lett kész annak átgondolásával, amit mondani akart. A legnagyobb művész maga Isten. Olvasta Plátót? Azt olvasni kell. Nagy költő volt, és szerintem keresztény, anélkül, hogy tudta volna. Plátó Istent az örök geometrikusnak nevezi. A nagy művésznek, akinek műalkotása a világ. Isten a világban úgy adja önmagát, mint minden művész a maga alkotásában, de az ő végtelen szépségét csak azt tudná teljesen megérteni ebből a műalkotásból, aki a világ összes jelenségeit egyszerre, együtt, minden összefüggésük összefogásával meg tudná látni. A halandó művész természetesen nem képes erre. Csak egy-egy részletet láthat meg a végtelenségből és végtelen szépből, de ez a részlet Isten részlete. Eddig érti, fiacskám? Értem, és gyönyörű. Na tehát. Mindebből következik, hogy a művészet törvényei azonosak a teremtés törvényeivel. A világot, mint Isten művét felkutatni és megismerni, ez a tudomány. Részleteiben, mint Isten művét reprodukálni, ez a művészet. Értem. A művészetet tehát önmagáért kell gyakorolnunk, mert isteni, a művészet célja a művészet. Na ne, szó sincs róla, fiatal barátok. Itt a maguk óriási tévedése. Azt hiszi, hogy az építészet célja az építészet? Nem. Az ember lakást vagy összejöveteli helyeket akar magának alkotni, de arra is törekszik, hogy szép legyen, ez az építészet. A hasznosság és szépség találkozása már egy csillanása a világ jelenségei között való millió összefüggésnek. Ha a művészet célja a művészet lenne, ez azt jelenteni, hogy művészet alatt valami véglegest és befejezettet értünk, ami önmagát akarja elérni, és önmagát sohasem múlhatja felül. Hát ez szamárság. A világ folyton tökéletesedik, folyton közeledik a végtelenség felé, de nem érheti el soha. Ugyanígy isteni tükörképe is a művészet egyre szebb és szebb lesz, hogy Istenhez mind jobban hasonlítson, de Istennél nem válhatik soha. Megértette, amit mondani akartam? Tökéletesen. Ez annyira izgat engem, hogy sokkal részletesebben kell róla beszélnünk. Nagyon szívesen, kérdezzem. Mi a szép? Az abbé elmosolyodott. Elég nehezett kérdezett, mindjárt legelsőnek. Na, eddig erre senki sem tudott felelni. Pedig én tudok. Éppen annak alapján, amit ön most olyan ragyogóan kifejtett, atyám. Szép az, ami a világ jelenségei között fennálló Isten összefüggést mennél jobban kifejezi, más szóval. Mennél többet mutat meg egy műalkotás Isten világának végtelenségéből, annál szebb. Lamennais atya felkapta a fejét és rápillantott a zongora művészre. Maga nem mindennapi koponya, kedves fiam, lássuk csak ezt a meghatározást. Ebben a pillanatban egy fiatal pap kopogtatott be. Montalembert gróf úr van itt. Az abbé azonnal felállott, kezet nyújtott. Bocsásson meg, fontos tárgyalásom van. De szeretném ezt a beszélgetést folytatni, mégpedig akár mindjárt holnap. Ráér eljönni ugyanebben az időben. Elvégzem itt a dolgomat, aztán elmegyünk együtt sétálni. Akarja? Megállapodtak, elbúcsúztak. Franci kíváncsi pillantást vetett távozáskor arra, akinek átadta a helyét. És csodálkozva látta, hogy az országos hírű Montalembert gróf, a harcos katolicizmus nevezetes vezére ugyanolyan 20 éves fiatalember, mint ő maga. Másnap megint felkereste Lamnéz abbét. 3 óra hosszat maradtak együtt, és ettől kezdve mély barátságot kötöttek. A 60 éves pap és a 20 éves zongoraművész. A szentszimonizmusra már nem is gondolt vissza. Testestről, lelkestről az Avenir hívének érezte magát. Ahogy egyébként szokta. Lamnéz rajongásába is fejjel vetette bele magát. És amikor zongoráját gyakorolva olyan titkokra jött rá, hogy a hangoknak lelkük van, hogy 2 hang egyszerre leütve barátságot ábrázolhat, de más billentéssel szerelmet, hogy az oktáva 2 azonos lélek egyesülése, a terc 2 különbözőjé, és mégis édesem, hogy a moll hangnemek béje azonos a bánatos ember fejének oldalt hajlásával, hogy a szűkített szeptim akkord olyan kérdés, amelyre csak 1 válasz van, akárcsak a hívő kérdésére a fennálló világrend, mindannyiszor újjongott annak az új katolikus esztétikának, amelynek szépségeiben élt, és mohóságában még túlozni is igyekezett örömét. Egy napon meglátogatta Viktor Hugót, akit Szent Bőv társaságában talált. Versekről vitatkoztak. A másik szobából behallatszott a gyerekek zsivaja és a szép Hugóné anyai csittítása. Szent Bővnek arcára volt írva a gyötrelmes szerelem, Hugónak arcára volt írva az ifjú férj és családapa nyugalmas jólakottsága. Az asztalon 2 füge a legtöbb, amivel a takarékos ház megszokta kínálni vendégeit, de azokhoz sem nyúlt senki. Mi lesz minden az új kötetben, Viktor? Kérdezte az újonnan jött vendég. Az ősz virágai címet adtam neki, 40 költeményem van benne. Nem olvasna fel egyet belőle? Szívesen, várjon csak, melyiket olvassam. A költő odalépett az íróasztalhoz, és lapozgatni kezdett kéziratai között. Ez az. Maga muzsikus, ez érdekelni fogja. A címe, amit a hegyeken hallani. A motto, o altitudo. Elkezdte olvasni zengő orhangján ünnepélyesen skandálva, és szótagképző ő hangokat dallamosan húzva, saját műve szépségében boldogan gyönyörködve. Békén s hallgatagon, midőn nem volt szabad. Hágtál e hegyre már a nagy mennybolt alatt. A Bretagne partjain, vagytán a Sund övén, és lent az óceán, ott volt a hegy tövén. Szimbőv ideges arcrángással figyelt kifelé az asszony hangjára. De Franci a verset hallgatta, amely nem érdekelte különösebben, csak éppen szépnek találta. Várt, hogy mit lehet majd hallani a hegyeken. 8 sor múlva felfigyelt. Nagy-nagy zaj volt előbb, zavarba öltözött, kúszább, mint lent a szél a sűrű fák között. Sok akkord, mely morajt szelíden tör meg, és édes, mint esti dal, de majd karcsörgetés. A századot siket dúló harc önti el, s rá hirtelen dühös kürtharsogás felel. Elmondhatatlan zene, s mély véghetetlenül, mely lüktet és lobog a nagyvilág körül. Ez már érdekelte. Előrehajolva figyelte a verset, amely valami szimfónia leírásának tetszett előtte. A költemény harsogó ritmusban írta le a szirtekhez csapódó óceán bőgését, dörgését, aztán egyszerre azt kezdte magyarázni, hogy lassanként 2 tiszta hang válik külön az alaktalan zsivajgásból. Az egyik dicsőséges, boldog a tengerről érkező, a másik szomorú és sötét, millió ember folytonos egybeömlő zokogó hangja. testvéreim, két hang ez hallatlan, csodás, szüntelen megszűnés és új megújhatás. Örökkön hallja ezt az öröklét maga, ez a természet és emberiség szava. A zongora művészen könnyed rázkódtatás futott keresztül. Egyetlen cikázással végigfutott mindaz, amit hosszú beszélgetésein át Lamennaise-zel megvitatott. A költő nekilendülve szavalta a költeményt, és így fejezte be. S én kérdve kérdezem, miért vagyunk mi itt? És mind ez az egész mi célhoz tartozik? A lélek mit keres, mely több s jobb sem, hogy éljen? S az Úr, ki egymaga olvas önnön művében, örök kettős gyanánt miért keveri hát a természet dalát és az emberek jaját? A költő leeresztette a kéziratot, és nem nézett hallgatóira, büszkeséget tiltott, hogy véleményüket kérdezze, ha csak pillantással is. Szembőv csak bólogatott, ő már ismerte a verset, de Franci izgatottan szólt. Adja ezt nekem, Viktor. Ebből szimfóniát csinálok. Szívesen, tessék, nekem van belőle példányom, ezt elviheti. Óriási lesz, már hallom az egészet. Most bocsássanak meg, de nekem most egyedül kell lennem, viszontlátásra. Hebehúrgya módon kisé színészkedve kirohant. De csak pózba öltöztette, amit érzett, mert valóban érezte. Az emberiség jaj kiáltása és a természet örök harmóniája, ez kézzene. S a végén a szimfónia zokogva harsogja a fájdalmas kérdést, miért fáj folyton az ember lelke, mikor a világ olyan szép? Már is kezdte keresni a fejében zsongó benyomások leírható hangképét. Dúdolt, abbahagyta fejét rázta, dúdolt, megint abbahagyta, de már kezdte érezni, hogy menni fog. A vers igen mély benyomást gyakorolt rá. Nem győzte magyarázni Lamennaise abbénak, valamint Hillernek, a német zongoraművésznek, akivel régebben is találkozott egyszer-kétszer, de most valamivel közelebb került hozzá. Frankfurti származású, jómódú fiú volt ez, és miután felfedezték, hogy pontosan egyidősek, csak két nap különbség van közöttük, Franci Hiller bácsinak nevezte tréfásan a másikat. Ez igen jól mulatott rajta, általában nem valami remek zongorista volt, de kitűnő muzsikus, eszes, művelt és jókedvű fiatalember. Egyre jobban összeszoktak, és gyakran csatlakozott hozzájuk Osborne, a szűkbeszédű, folyton pipázó írországi muzsikus, valamint ugyanekkor bukkant fel Párizsban ez a berlini bankárfiú Mendelssohn, a híres zsidó filozófus Mendelssohn unokája, akinek valaha csodagyermek hírét lehetett hallani, és most, mint velük egyivású fiatal ember jelent meg a Szajna partján. Igen, eszes és feltűnően művelt, koponyának bizonyult, modorában volt valami síma, kifogástalan és szertartásos. A négy ifjú zongoraművész hol a konzervatoár valamely zenekari próbáján, hol az olasz operában, hol hangversenyen találkozott. A zenei világ nagyobb eseményeiről és kisebb pletykáiról beszélgettek. Megvitatták Field varázslatos nocturnoit, szitták a Párizsba telepedett Kalprennel esztelen hiúságát és nagyképűségét. Néha leültek együtt valami udva eső kávéházban, és 20 esztendejük zabolátlan jókedvében minden lehető és lehetetlen dolgon nagyokat nevettek. Egy ilyen alkalommal Hiller azt újságolt, hogy valami nagyon érdekes lengyel érkezett Párizsba. Van elég, vélte Franci, már mozogni sem lehet tőlük. Igen, de ez nem akárki. Zongora művész. A fiatal Pleyel leszerződtette, hogy csak Pleyel zongorán fog játszani. Ez ellenünk megy, és az Erard zongora ellen. Azt mondja Pleyel, hogy ez a lengyel mind a négyünket zsebre fog vágni, ha fellép. Védiám alias Ventos, felelte Mendelssohn, aki szeretett ritka latin és görög tudásában gyönyörködni. Én különben többet is tudok erről a lengyelről. Elsnernél tanult Varsóban. Franci közbevágott. Nem az a Chopin, vagy hogy hívják, aki nemrég Münchenben és Stuttgartban hangversenyezett. Olvastam róla. De az. Szóval, mikor érkezett, felkereste Kalkbrennert. Ez a vén szamár meghallgatta, és azt mondta neki, hogy csak akkor lesz belőle valami, ha 3 esztendeig tőle tanul. Erre a lengyel azt felelt, hogy ő nem óhajt Kalkbrenner másolata lenni, hanem ő maga. Bravo! Szólt Osborne, aki ezzel az egyetlen szóval vett részt a társalgásban. Egy szóval én azt ajánlom, menjünk el a hangversenyre, és csináljunk neki sikert, hogy Kalkbrennert megüsse a kuta. Különben hallották, mit mondott Heine Kalkbrennerről? Mint kíváncsian várták az elmészséget, ez a Heine folyton talpra esett gonoszságokkal ajándékozta meg a napi pletykát. Azt mondta, ez a Kalkbrenner olyan, mint a trágyába esett bombon. Jónak jó, de mindenki ott hagyja. Nagyot nevetett a 4 zongora művész Kalkbrenner rovására. Aztán elhatározták, hogy a fiatal lengyel hangversenyre mind elmennek tapsolni. El is mentek. Február 26-án volt a hangverseny, a Pleyel teremben alig félházra való közönség gyűlt össze, azok is a Párizsba emigrált lengyelek javából állottak. Ott volt Plater Grof és feleség, aki már is kedvelt alakja lett az előkelő társaságnak. Már becéző neve is volt a Faubourgban, úgy hívták, hogy Pani Castellanova, vagyis lengyelül a kastély háziasszony. Ott voltak a Sartoriszki és Potocki családok, Párizsban már eléggé ismerős tagjai, és ott voltak olyan lengyelek is, akiknek kopott külsején meglátszott, hogy nemzeti fájdalmakon kívül mást nem tudtak elhozni hazúról. Mind lengyelül beszéltek, francia szó alig hallatszott a teremben. A fiatal Pleyel izgatottan futkosott és rendezkedett, néha odament fiatal feleségéhez, és az ifjú házasok gyengétségével kezet csókolt neki. Francia távol lévő Berliozra gondolt, mert a fiatal Pleyelné nem volt más, mint Camilla Mock, a zongoratanárnő, Berlioz volt menyasszonya. Ahogy a szerelmes Berlioz kitette Párizsból a lábát, hogy ösztöndíjával Olaszországba utazzék, a szép Camilla elkezdte fogadni a zongoragyáros udvarlását, és néhány hét alatt megírta a szakító levelet. Franci a fiatal férfi szemével nézte az asszonyt, aki ott ült a gyéren gyülekező közönség első sorában. Finom, kedves feje volt, középen ketté választott haja hátul, díszes vonatú kontyocskába csavarodott, és fehér tarkóján finom pihék adtak kívánatos árnyékot. De különösen a válla volt nagyon szép, remekül rajzolt, vékony és mégis telt, bőrének vakító fehérségét a sóvár képzelet követte a hát mély kivágásán túl is, ahol a szem már nem követhette. Szegény Hektor, gondolta Franci, aztán a többi asszonyt vette szemügyre. Majd behunyta a szemét, Adél grófné ölelésére gondolt, és azokra gyors és könnyű győzelmekre, amelyeket azóta polgári hölgyek körében aratott. De mint mindig, most is megzavarta 20 éves képzeletének repeső szoknya büszkeségét egy kép. A kedves öreg Laprunared gróf finom mosolya bukkant fel előtte. Ez még most is kellemetlen szégyennel és önváddal töltötte el. De most belépett a megígért nagy esemény, az állítólag oly kitűnő lengyel zongorás, akit a műsor tanúsága szerint Chopin Frigyesnek hívtak. A lengyelek heves tapsba kezdtek, nem is a művészt, hanem a számüzetésben összetalálkozott fajtájukat tapsolták. 20 év körüli szőke fiatalember volt, dúshaját oldalt elválasztva hordta. Középmagas, vékony termetének mozdulatai legelső benyomásul az előkelőség fogalmát keltették a szemlélőben. A jó gyerekszoba azonnal meglátszott róla. Ahogy odalépett a zongorához, abban sem szimpadias hivalkodást, sem túlzott szerénységet nem lehetett felfedezni, pedig hogy erős lámpolás gyötri, azt elárulta arcvonásainak egy-két ideges cikázása és heves lélegzése. Sóhajszerű, mély lélegzetet vett végre, és elkezdett játszani. A négy zongora művész kíváncsian hallgatta, és három taktus után összenéztek. Bólintásuk azt jelentett, hogy ennek a Chopinnek igaza van, ha saját magává akar lenni. Ez a teljesen kialakult, finom, egyéni billentés az övé és senki másé. Szakembernek elég ehhez három taktust hallani. De a három taktusra még 100 következett. Franci megbabonázott izgalommal hallgatta. Már az első 5 perc múltán tisztában volt azzal, hogy kivételes nagy tehetséget hallgat. Új munkájának tökéletességhez nem fért szó, kiegyenlítettségén a legjobb Kramer rendszer érzett. De ami ennél sokkal többet jelentett, a fiatal lengyelből olyan egyéniség áradt, amely az egész világon az első zongorások között kérhetett magának helyet. Hosszú érzelmi múlt belső tisztulása szülhette csak ezt a világosan jelentkező lélekformát. A zongorán egy erő helyett gyengétségre hajló, érzelmességben túlsgazdag, mimóza érzékenységű, mélázásra hajlamos kedély mondotta el önmagát, akinek igazi otthona a nemes és tündöklő bánat. Franci egyszer azon vette magát észre, hogy lázadó szívdobogás hatalmasodik el rajta. Első pillanatban félt saját lelkébe nézni, mert nem érezte magát biztosnak abban, hogy amit ott meglát, az örömére fog szolgálni. De aztán élesen magába nézett, azoknak bátorságával, akik énjükhöz rendületen ragaszkodnak, akármi derül ki arról az énről. Még a szőke lengyel elragadó ragyogással zongorázott, ő gyors és heves párbeszédet folytatott végig magában. Jobban zongorázik ez, mint én. Nem. Vannak dolgok, amelyekben utolér engem, de én többet tudok. A különbség döntő, ő a zongorát beszélteti, én a zongorát legyőztem, és én magam beszélek, mikor játszom. Elhomályosíthatja híremet és elsőségemet. Nem lehetetlen, ez részben divat dolga is, de véglegesen aligha. Minden esetre veszedelmes vetétás. Most meg kell mondanom, őszintén kívánom a bukását. Gyűlölöm, hogy felbukkan. Nem. Érzem, hogy szeretem. Érzem, hogy a lelkem úri és előkelő. Ó, igazán te boldog vagyok. Sugárzó arccal hallgatta tovább a zongorát. Túl volt a nagy próbán, önmaga előtt nem kellett restelkednie. Kimondhatatlan örömet érzett, és a másoknál különlélek boldog hiúságát. Hálája a zongorán színes szökőkutakat fagasztó Chopin iránt, aki erre az önvizsgálatra alkalmat adott, megkétszerezte rögtön felbukkant rokon szemvét. Erős vágyat érzett, hogy ezzel a fiatal emberrel melegen összebarátkozzék. Amikor az első szám véget ért, nagy taps tört ki, de Mendelssohn még a lengyelek hazafias tapsait is túlcsattogta. Felállt, úgy tapsolt. Mindenáron magára akarta vonni Kalkbrenner figyelmét, aki ott ült a szép lejelné mellett az első sorban. És olyan arccal tapsolt egyet-kettőt, mintha a fogát húznák. Láthatóan sápat volt a haragtól. Franci is erősen tapsolt, és Kalkbrennert figyelte. Micsoda szenvedés lehet ilyen kicsinek, irigynek és nemtelennek lenni. Ez az ember mindenki másnak sikerébe belebetegszik. És micsoda büszke boldogság nagy lelkűnek, méltányolónak, úrnak lenni. Remek helyzet, szólt barátaihoz az őrültként tapsoló Mendelssohn. Kalkbrenner csendes társ a Pleyel gyárban. A Chopin sikere neki nagy anyagi haszon, ő pedig imádja a pénzt, és most megfúl a dütöl saját anyagi sikere miatt. Az utóbbi szavak már vigyázatlanul túlhallatszottak a közben megszűnt tapson. Chopin új számot kezdett. a műsor szerint saját émol zongora hangversenyét. Még nagyobb tapsot kapott. Később tarkításul maga Kalkbrenner is játszott, valamint a hegedűs Bajó is. De az igazi érdeklődés forró moraja és széktologatása a lengyelnek szólt. Apróbb szerzeményeinek egész sorát játszotta el, és azok Franzit egyszerűen meghökkentették. A zongorázást pompásnak találta, de a zeneszerzőt hallatlanul érdekesnek. Mondani valója senkihez sem hasonlított. A gyémánt pergésű mondatok varázsában egy kerub angyali lelke rajzolódott a terem hangulatába, aki könnyei közt édes szomorúsággal mosolyog. Bájos bánat volt ez. Ellenállhatatlanul kecses fájdalom, a szenvedésnek nem kínja, csak illata. És mindezt úgy öltöztette hazájának pazar népviseletébe, mintha melankóliájának fénylő gondolatai tündéri hercegnő gyanánt küldötte volna valami álomszerű, holdvilágos jelmezbárba. A hangverseny után ők négyen alig tudtak hozzáférni Chopinhez. A lengyel mágnás hölgyek szoros gyűrűt alkottak körülötte, és másik külső gyűrűt a közrendű lengyelek. Pleyel izgatott boldogsággal topogott zongorája számára kétségtelenül világhírrel kecsegtető márkát biztosított. A négy zongoraművész egy csoportba verődve türelmesen várt sorára. Közben Franci és Pleyelné pillantása véletlenül összeért, mint ahogy tolongásban két idegen kéz szokott véletlenül összeérni. Az ő pillantása ezt mondta, kíváncsi vagyok rád, az asszonyé ezt hiába vagy szép és híres, nem érdekelhetsz, a másé vagyok. Végre odajutottak hozzá, egymás után mondták a négy nevet, Mendelssohn, Osborne, Hiller, Liszt. Franci szándékosan utolsónak maradt. A hatás iránt való 10 év óta nevelődő ösztöne állította a sor végére. És Chopin, aki minden névnél örvendezve rezzent meg, az utolsónál, a világhírűnél, a nagynál, saját mestersége fiatal félistenénél csak ugyan olyan pillantásra nyitotta meleg barna diószemét, amilyen senki másnak nem járt. Chopin és Liszt kezet szorítottak, és egyik sem engedte el a másik kezét, kutatva, szeretetet kérve önmagukat, és egymást tisztelve néztek egymás arcába. Legyünk jó barátok, szólt Franci, akarja? Chopin szelíden mosolyogva felelt, erősen szlávos kiejtésű, kedvesen furcsa franciasággal, megelőzött kedves barátom, éppen ezt akartam mondani, én is.